A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy lesújtó eredményeket hozott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbuszának idei magyarországi körútja. Ezt követően arról számolok be, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sem spórolnak a gyerekek karácsonyi ajándékán a családok. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Lesújtó eredményeket hozott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogászati szűrőbuszának idei magyarországi körútja. A 11 települést érintő ingyenes vizsgálat során az önkéntes fogorvosok 3300 gyermeket vizsgáltak meg. A rádiónknak nyilatkozó szájhigiénikus fogászati asszisztens azt mondta, hogy volt olyan iskola, amelynek 200 kisdiákját megvizsgálva 500 rossz fogat találtak. Radványi Andrea szerint a kiábrándító adatok hátterében a helytelen táplálkozás és a rossz szájhigiénia áll. Molnár Gábor interjúja következik.
Mióta létezik ez a fogászati szűrőbusz? Mióta járják ezzel az országot?
Közel 25 éve járjuk az országot. Ez úgy szokott történni, hogy a falvak, települések, iskolái kérik ezt a szűrőbuszt, mi kimegyünk a helyszínre, és akkor ott elsőtől nyolcadik osztályig a fogorvos megnézi a gyerekeknek a száját. Én kiosztom ugye az ajándékot, kapnak fogkefét, fogkrémet, akár poharat is, és elmondom pár szóban a helyes fogtisztítás táplálkozást.
Tehát gyakorlatilag ebben a korosztályban, amikor egyébként a fogtündér a leginkább eljár az otthonokba, bárki ingyen hozzáférhetett ehhez a vizsgálathoz?
Igen, bárki, aki szeretné, aki értesül persze erről, hogy van lehetőség, és bárki, aki szeretné igazgatóként az iskolájába elkerüljön ez a busz. Ugye mert, hogy nem sok faluban adatik meg, hogy a fogorvos behívja magukhoz a rendelőbe a gyerekeket, ezért nagyon jó lehetőség az, hogy mi személyesen kimegyünk egy fogászati busszal, és ott a gyerekeknek nem kell sehova utazniuk, föl tudnak jönni a buszra, és ismerkednek a fogászattal, hiszen ott egy komplett fogászati rendelő van berendezve a fogászati buszon.
Idén hány településre látogattak, jutottak el, és hány gyereket tudtak megvizsgálni?
11 településen voltunk, és több száz gyereket tudtunk megvizsgálni. Voltak olyan iskolák, ahol az óvisokat is hozták, ugye, hogy ők is lássák, hogy nem kell félni a fogorvostól, nem egy ijesztő hely.
Mert hogy ugye ez is az egyik céljuk, hogy ne rettegjenek a gyerekek majd felnőtt korukban sem a fogászattól. Sokan azért nem mennek el bizony fogászatra, saját tapasztalatból tudom, mert félnek a szuritól, félnek a fájdalomtól.
Pontosan, és én ezt próbálom meg a gyerekeknek erősíteni, hogy nem kell félni a fogorvostól, a fogászattól, hiszen nem azért vagyunk, hogy bántsuk őket, hanem azért vagyunk, hogy segítsük és megelőzzük azt, hogy nagyobb baj legyen a szájukban.
Nézzük akkor meg, hogy mik az idei vizsgálatok, az idei körút tapasztalatai.
Hát sajnos nagyon elszomorító a helyzet. Volt olyan iskola, ahol 200 gyermeket vizsgáltunk, és összességében több mint 500 rossz tej és maradó fogat találtunk. De sajnos nem csak rossz fogakat találtunk, hanem már kicsikorban hiányzó fogakat, maradó hiányzó fogakat. Volt olyan 6 éves, akinek fogköve volt. Én a 33 éves munkám alatt még nem találkoztam 6-7 évesnek, hogy fogköve legyen. De a rettenetes rossz szájhigiénia. Képzelje, volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy még életében nem látott fogkefét. És ez olyan megdöbbentő volt, és akkor odaadtam neki a fogkefét, és annyira örült neki, és azt mondta, soha többet nem adja senkinek, ezt csak ő fogja használni, és senki más.
Milyennek a rengeteg problémának a kiváltó oka? Említette itt a szájhigiéniát, de gyakorlatilag itt a számokat, ahogy említette, szinte minden megvizsgált gyereknél volt ilyen-olyan probléma.
Ez nem csak a szájhigiéniától függ, hanem ugye attól is függ, hogy mennyit rágunk, hiszen lassan elfelejtünk rágni, mert mindent pépesítünk, agyonfőzünk. Ugye a gyerekeknek szerencséjük van az általános iskolákban, mert ott kapnak almát. Mindig szoktam nekik mondani, hogy legyetek szívesek megenni azt az almát. De szoktam nekik tanácsolni, hogy otthon délután sárgarépát, karalábét rágcsáljanak. Ugye szokták azt mondani nekem a gyerekek, hogy ők rágóznak, az is elég. Én meg elmondom nekik, hogy igen, elég a rágógumi, addig még rágod, de oldalt a fogadat ez nem fogja letisztítani, tehát meg kell mosni a fogadat. És sajnos mi szülők hajlamosak vagyunk a gyerekeknek rengeteg cukrot, csokoládét, édes szénsavas üdítőket adni, ami rettenetesen roncsolja a fogakat, és ha utána nincs megfelelő szájhigiénia, akkor ugye a rengeteg baktérium meg a cukor benne marad a szájba, és nagyon nagy roncsoló hatásokat tud véghez vinni.
Van egyébként egyfajta ilyen monitorozása a tevékenységüknek? Arra gondolok, hogy esetleg volt-e már arra példa, hogy ugyanarra a településre visszamentek, és látták, hogy mi változott, vagy éppen mi nem változott?
Igazándiból változás nem nagyon van, inkább a felsősöknél látható, hogy ők talán megfogadják azt, amit mondunk nekik, mert azért nekik nem olyan rossz állapotban volt a foguk, mint a kicsiknek, az alsósoknak, de ehhez szerintem azt kellene, hogy valaki elmagyarázza nekik rendesen a szájhigiéniát és a fogtisztítást, hiszen följönnek a buszra, ott nincs annyi idő rá, ugye, hogy elmondjuk nekik hosszan, csak éppen érintőlegesen, úgyhogy van változás, egy enyhe, de ezt nem mondhatnám. Mondom, ez nekem megdöbbentő volt, ez a 200 gyereknek több mint 500 rossz foga.
És hát ugye ez a rossz szájhigiénia sok egyéb testi elváltozásnak a kezdete, vagy a jele lehet, akár igen, gyerekkorban, vagy felnőttkorban is.
Hogyne, hiszen egyetlen rossz fogtól olyan, csak érintőlegesen, hogy hajhullástól kezdve ízületi fájdalom, szívfájdalom, az emésztőrendszernek a problémája, hiszen ha nincs jó foga, nem tudja megrágni az ételt, úgyhogy egyetlen rossz fogtól rengeteg sok betegséget tudunk produkálni.
De most már nem csak ez a szűrőbusz létezik ilyesmi céllal, hanem tartanak rendhagyó órákat iskolákban, szájhigiéniás, illetve a biztonságos internetezés témakörében. Hogyan kapcsolódik össze a kettő?
Ez úgy, hogy van egy kormányprogram, ami a prevencióról szól. Nem csak a fogászati prevencióról, hanem ugye a helyes internet használatról. És ezt ugyanúgy iskolák kérhetik, ugye most november az egészség hónapja. Rengeteg iskola jelentkezik már most, hogy menjünk el ilyen rendhagyó órákat tartani, és akkor a kolléganőmmel 45 perces órákat tartunk. Ugye én a szájhigiéniáról, a kolléganőm a helyes internet használatról, az internetes zaklatásokról, és akkor én az én szakmámban 45 percig elmondom a gyerekeknek a helyes táplálkozást, ugye megismertetem egyáltalán a fog anatómiájával, hogy hogy néz ki egy fog, elmondom nekik is ugyanígy, hogy egyetlen egy rossz fogtól mennyi fájdalmat tudunk érezni, elmondom nekik ugye, hogy mit kell enni, hogy kell táplálkozni, és megmutatom nekik a helyes technikát. És nagyon szoktak örülni a gyerekek, mert van egy úgynevezett plakfestő tabletta, amivel ugye az óra elején adok a önként jelentkezőknek ilyen tablettát, ennek az a lényege, hogy a nem megmosott fogat, ugye a rajta maradt lepedéket megfesti, és nagy derültséget szokott okozni, ugye, hogy kék meg lila a szájuk. És akkor ezen szoktam nekik demonstrálni, hogy ugye, hogy mostok ti fogat, de nem jó technikával. És nagyon-nagyon szeretem csinálni, mert szinte csüngnek rajtam a gyerekek, és utána az óra végén mindig olyan hálásak, hogy ezt nekünk még soha senki nem mondta el, és jövök majd jövőre is, úgyhogy ez is olyan szívet melengető érzés.
Ami még itt felmerült bennem azok alapján, amikről itt mesélt, beszélt nekem, az az, hogy az egy dolog, hogy a gyerekeknek beszélnek erről, de valahol ez az egész problémakör, ez azt feltételezem, hogy a családi háttérből, az otthonokból ered, a felnőtteknek is van valamiféle tájékoztatás, vagy ilyenről nincs szó?
Én azt veszem észre, hogy mi felnőttek, legalábbis az én korosztályom, félünk a fogorvostól. Ugyanis ugye annak idején, mikor mi gyerekek voltunk, és elvittek minket a fogorvoshoz, akkor nem kérdezték meg tőlünk, hogy lehet-e csinálni bármit is a szánkban. Neki állt a fogorvos, és furta. A mai gyerekeknek a fogorvos csak belenézhet a szájába, szűrheti őket. Ugye az asszisztensnő fölírja az adatokat, és akkor az osztályfőnökök szokták kiküldeni a szülőknek, hogy van rossz foguk, és akkor innentől kezdve a szülőre van bízva, hogy elviszi a gyerekét fogorvoshoz, vagy nem. És én, hogyha találkozom itt szülővel, akkor annak el szoktam mondani, mert ugye nagyon sokan megkérdezik tőlem, hogy hány éves kortól kell fogkefét használni. Én azt szoktam mondani, hogy akár már fél éves korában, amikor még csak az fogacskái elkezdenek kibújni. A kezébe kell adni a fogkefét, hogy nem most kell, vagy mossa vele, hanem hogy rágcsálja, hogy szokja hozzá, hogy fürdéskor kell, hogy legyen még valami a kezébe, amivel ugye tisztítja a fogait, és akkor lassan szépen rá kell vezetni, hogy kell fogat most, és a fogmosás technikát is ugye meg kell nekik tanítani, és akkor hozzászoknak ahhoz, hogy fogat kell mosni fürdés után.
Az elmúlt percekben Radványi Andrea, a szájhigiénikus fogászati asszisztenst hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nem spórolnak a gyerekek karácsonyi ajándékán a családok, Hiába a vásárlói kosár 15%-os áremelkedése a játékpiacon, idén sem számít a kereslet visszaesésére a szakember. A régió játék marketing igazgatója azt mondta, hogy a karácsony azért is különösen fontos a szektornak, mert a piac szereplői az év utolsó másfél hónapjában bonyolítják forgalmuk csak nem felét. Gyaraki Dávid szerint idén is a készségfejlesztő és a társasjátékok lesznek a legnépszerűbb ajándékok. A riporter Molnár Gábor.
Még csak november eleje van, sokan nem szeretnek ilyenkor a karácsonnyal foglalkozni, de a játékpiac szempontjából ez igenis releváns témakör már ilyenkor is. Mennyivel lesz idén drágább egy karácsonyi bevásárlás?
Bennünket is érint az infláció is, meg a korábbi években a szállítási költségek is, itt az ellátási láncokban ugye ezek éreztették a hatásukat, tehát ezt követi azért a játékpiacnak az ára is, de szerencsére azt látjuk, hogy nem ezen fognak spórolni a játékvásárlók, szülők, nagymamák, akik a karácsonyfa alá szeretnének valamit juttatni.
Van egyébként arra vonatkozóan adatuk, hogy ez a számok nyelvén mit jelent, hogy mennyivel kell átlagosan többet költenie idén egy-egy szülőnek, egy-egy nagymamának?
Igen, a kosár értékünk mondjuk ilyen forintosítva, ilyen online, ez ilyen 13 ezer forintról mondjuk 15 ezer forintra növekszik, és a 9 ezer forintos áruházi offline kosárunk pedig 11 ezerre, tehát egy durván egy ilyen 15%-os növekedéssel számolunk.
Ennek tükrében nem tartanak esetleg attól, hogy mondjuk kevesebb lesz a vevőjük idén?
Elmondható, hogy a játék nagyon jól viseli a válságokat, ez már korábbi években is kiderült, mert hogy egy kisgyereknek nem lehet elmagyarázni, hogy válság van, ő játszani szeretne, és itt a Covid alatt is azért kiderült, hogy ugye a szülők, a családok otthon vannak, a gyerekek otthon vannak, valamivel el kell tölteni az időt, és hát ilyenkor szeretnek a szülők is valami tartalmas elfoglaltságot adni a gyermekek számára, és a különböző puzzle-ök, társasok, készségfejlesztők, kreatív játékok nagyon alkalmasak erre. Úgyhogy azt látjuk, hogy a szülők szívesen költenek erre, még ha kevesebbet is utaznak, vagy színház, mozi, étterem, az esetleg nem kerül annyira a kiadások közé, viszont a játék az pedig ilyen módon akkor pótolja ezeket a szórakozási formákat is.
Néhány játéktípust már említett, melyek a legnépszerűbbek, vagy mire számítanak, hogy idén melyek lesznek a legnépszerűbbek?
A toplistákat ezek a kreatív fejlesztők, társasjátékok uralják, tehát évek óta ez a tendencia, hogy itt mindig az első néhány hely között ezek a kategóriák osztoznak. Egyébként a dán építőkocka az természetesen szintén mindig a dobogós helyen végez, és hát utána a többi egyéb klasszikus kategória, kisautók, járművek, babák, babakocsik, kiskonyha, egyéb jelmezek, és aztán a plüssök, és így tovább.
Mennyire fontos önöknek, kicsit ugye álszent a kérdés, nyilván sejti mindenki, a karácsony a játékpiacon, mekkora forgalmat bonyolítanak ekkor mondjuk az egész évhez viszonyítva?
Úgy szoktunk fogalmazni, hogy nekünk a karácsony az olimpiánk, amit minden évben megrendeznek szerencsére, és ilyenkor közel a fele, tehát ezekben az utolsó két hónapban, mondjuk így, másfél hónapban közel a fele, ami ilyenkor az éves forgalomnak elbonyolodik, tehát nagyon fontos nyilván nekünk a karácsony, és ez a játék szakmának, játékpiacnak is az ünnepe.
Ugye itt az ötkarikás játékok hasonlatát használta, én maradnék még ennél egy picit. Ugye az olimpiára rengeteget kell készülni, kicsit másképp is, mint a többi hétköznapi versenyre. Önök miben változtatnak ilyenkor, vagy kell-e máshogy készülni erre a karácsonyi időszakra?
Ami nehézséget okoz talán, vagy egy ilyen különleges felkészülést igényel, hogy az a kapacitás, amit mondjuk a logisztikába, a raktár, záró összeszedésébe egész évben ellátja a hálózatunkat, illetve a kereskedőinket, az ilyenkor ugrásszerűen megnő, tehát egy 5-6-szorosára növekszik a keresletünk, és hát ugyanilyen terhelést kap ilyen értelemben a raktár, tehát abban kell egy extra módon készülni, hogy a kapacitást úgy tudjuk bővíteni, skálázni fölfelé, hogy ebbe az időszakba ne okozzon fennakadást ez a megnövekedett kereslet, illetve ugye a 42 áruházba eljutatni a játékokat a fogyás alapján.
Ez a megnövekedett kereslet, ez inkább személyesen, vagy inkább online érezteti a hatását?
A játékbolt az nagyon egy ilyen személyes műfaj és élmény, és nagyon sokan szeretnek bejönni a játékboltba, hál' Istennek, de egyébként ez a hatás online-offline egyaránt érezteti hatását. Más jellegű kihíváson, míg mondjuk egy áruházba inkább az jelenne ésséget, hogy minden vevőhöz a szakértő segítség oda tudjon jutni, jusson idő minden vásárlóra érdembe segítséget nyújtani a játékok kiválasztásakor, az mondjuk online sokkal inkább a játékok összeszedése, vagy sokkal inkább egy logisztikai megnövekedett terhelést jelent, hogy a napi több száz vagy akár ezer rendelést is össze tudjuk szedni időbe.
A Covid időszakában azért az online vásárlások azok felszaporodtak, olyanok is vásároltak interneten, akik addig nem használták ezt a módozatot. Önök érzik azt, hogy ez a hatás, ez tompul, tehát egyre többen vannak a boltjaikban?
Igen, a kutatások egyébként már korábban is megnéztük, hogy hogy változtak a vásárlási szokások, tehát igen, a bezártság vagy a boltzár hatására sokan fordultak az online felé, olyanok is, akik azelőtt nem annyira vásároltak, megismerkedtek vele, volt, aki szerette, volt, aki nem szerette, az örült, hogy visszatérhet a hagyományos vásárlási formáihoz, aki viszont ott rákapott az ízére, hogy úgy mondjam, az megmaradt, de azért visszatért a tehát nem is a Covid előtti időszakhoz, de azért látjuk, hogy visszább szorult az arány. Egyébként nekünk úgy néz ki, hogy 85-15 az aránya az online-offline-nak.
Melyik a 85, melyik a 15?
Az áruházi offline vásárlás a 85% és az online a 15%.
Gyaraki Dávidot, a Régió Játék marketing igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.